Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a jó pásztor vasárnapján voltunk együtt, és ez a hét is még ezzel az üzenettel telik el a mi számunkra. Ezt az igét választottam én is ma igehirdetési alapigeként. Így hallgassuk most meg, hogy megírva találjuk a János írása szerinti evangélium 10. fejezetében, a 11. verstől a következőképpen. Azt mondja Jézus, én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem a tulajdonai, látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat és elfut, a farkas pedig elragadja és elszéleszti őket. A béres azért fut el, mert csak béres és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem, ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra, és akkor lesz egy nyáj és egy pásztor. Amen. Kedves testvéreim, ebben a mai igében Jézus Krisztus két hivatást, két szakmát állít egymással szembe, vagy talán egy kicsit egymással párhuzamba is. Az egyik a pásztor, a másik pedig a béres. A béresről ezt írja egy szótár egykori magyarországi vonatkozásba. A béres egész évre elszegődött mezőgazdasági bérmunkás. Az uradalom vagy a gazda pusztáján, tanyáján lakott egész munkaerejével, idejével, részben még vasárnapjaival is munkaadói rendelkeztek. A béresek a nincstelen és a törpe birtokos parasztság rétegeiből kerültek ki. Onnan számunkra a béresek ismerősek, az főleg a névdal, a béres legény, jól megragd a szekered, sarjú töske, böködi a tenyered, kezdetű ének, amit bizonyára sokan ismernek, ami kicsit már ilyen romantikus színbe festi le a béres legények életét, főleg az, hogy mezitláb ment szántani, mert a csizmáját otthon hagyta vasalni, de hát jól tudjuk, hogy azért ennél sokkal nehezebb volt a béresek élete. De mindaz, amit elmondtam, ez a 20-as, 30-as, vagy talán még korábbi Magyarországnak az életére vonatkozik, de hogy volt ez Jézus korában? És ami nagyon érdekes, hogy hiába próbáltam kortörténetileg megnézni, hogy milyen volt akkor egy béres, ne azt értsük alatta, ami talán a mi fogalmaink között szerepel, nem találtam igazából semmit. És ennek az lehet az oka, hogy 2000 év alatt ez az egész élethelyzet, amit béres helyzetnek nevezünk, tulajdonképpen semmit nem változott. A görögben a béres szó az béres napszámos bérmunkást jelent, és ami magyarázat van róla, az már sokkal inkább nem egy kortörténeti magyarázat, hanem a Jézusi szavaknak a tükrében próbálnak, hát nem túl pozitív dolgokat írni a béresekről. Ezt írja egy kommentár, a béres és minden más szolga, aki úgy dolgozik a nyáj körül, hogy nem tartoznak hozzá a juhok, amikor veszélyt lát, nem értük küzd, hanem maga életét menti. A béres nem hoz áldozatot azért, hogy a juhokat megmentse, nem veszi fel a harcot az ellenséggel, hanem csak magára gondol, a nyáj pedig prédává lesz. A béres nem a juhokkal törődik, hanem magával és a haszonnal. Hiányzik belőle az, ami a pásztort pásztorrá teszi, a minden áldozatra kész szeretet. Dolgozik a bérért, de semmit nem kockáztat a juhokért. Érezzük, hogy ez a leírás sokkal inkább Jézusnak a szavai alapján lett megfogalmazva. Eleve a béresek ilyen nagyon negatív szereplőként vannak feltüntetve, hogy igazából Jézus korában mennyi pénzt kapott egy béres, hogyan élt, mi volt a feladata, arról nem nagyon olvasunk semmit. Mindig ez az összevetés van, hogy bezzeg a pásztor, és hát ott van a béres, aki milyen csúnyán viselkedik. Pedig alapvetően ezek a béresek azért sokszor becsületes emberek voltak, csak az elköteleződésüknek és a munkájuknak volt egy határa. És ez a határ választotta el őket a pásztortól. Bizonyos határig egy béres és egy pásztor ugyanúgy dolgozott. Ugyanúgy megtették talán a napi teendőket, ugyanúgy odafigyeltek a bárányra, ugyanúgy megetették, megitatták őket, attól függetlenül, hogy béresnek vagy pásztornak hívták őket. Ebben nem volt különbség. És ahogy minden farizeus nem lehet rettenetesen képmutató gonosznak beállítani, úgy minden béres sem lehet így elénk állítani, hogy hát ezek olyanok voltak, akik semmivel nem törődtek, csak a pénzzel. Ez egyáltalán nem így volt. Viszont ami a legnagyobb különbség volt, és erre szeretném tenni a hangsúlyt, a pásztor és a béres között, az az, hogy hol volt a határa annak, amit még érdemesnek láttak elvállalni a juhokért. Mire vagyok kész én egy kapcsolatban? És hol van az a határ, amire azt mondom, hogy ennél tovább már nem tudok menni? Mit vállalok fel a másikért? Hol van a határa a szeretetemnek és a hűségemnek? És ebben a történetben nagyon pontosan meghatározható a határ. A határ a farkas. Amikor a farkas jön, akkor az egyiknek véget ér, mondjuk így a szolgálata, a másik pedig ezen is túl tud lépni, és ott marad akkor is, ha jön a farkas. Ezt olvastam az igében, látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat és elfut, a farkas pedig elragadja és elszéleszti őket. Egy bizonyos határig a béres is becsületesen dolgozik, vigyázza a juhokat, de van egy határ. És ezt, ha most a példázat kapcsán az Isten kapcsolatunkra vetítjük ki, akkor majd beszélek arról, hogy Jézusnak hol a határ, de először kérdezzük meg, hogy nekünk az Isten kapcsolatunkban hol a határ. Mi az a farkas, ami már ha jön, akkor azt mondjuk, hogy ezt már nem tudom tovább hordozni. Ilyen lehet a mi életünkben ilyen farkas, valamilyen gond, nehézség, betegség, aminél már azt mondjuk, vagy akár valamilyen megbélyegzés, vagy anyagi gondok, vagy bármi, ami azt mondjuk, hogy Uram, ez már nem éri meg nekem. Innentől már én is olyan vagyok, mint egy béres, aki elhagylak téged. Tudom, hogy az ige nem erről szól, vagy ennek a fordítottjáról, de az érdemes megnézni a saját kapcsolatunkat is az Istennel szemben, vagy az Istennel kapcsolatban, hogy én meddig vagyok az ő gyermeke. Mikor jön el az a farkas az életembe, akkor azt mondom, hogy tovább én ezt már nem tudom tenni. Jó példa erre, sokat idézünk akár Jobb könyvét, erről szólt az egész. Mennyit bírsz még ki? Hány farkast, hány medvét, hány halált, hány anyagi problémát, hány nehézséget, hány fekélyt, amíg azt nem mondod, hogy ebből elég. És sokszor mi bizony ilyenek vagyunk emberek. És honnan lehet tudni azt, hogy mi meddig vagyunk hűségesek az Istenhez? Hát jól tudjuk, hogy nem a szavakból. Hadd olvassak fel egy szép mondatot. A népi érzelmű embereknek szent kötelességük mindenkinek a maga felekezetén belül, hogy elérjék, hogy az emberek ne csak felszínesen beszéljenek Isten akaratáról, hanem valóban teljesítsék Isten akaratát, és Isten szavát ne lehessen megszentségteleníteni. Ez azt mondanánk, hogy ezek tényleg gyönyörű sorok, és hát aki ilyet mond, az csak egy nagyon jó pásztor lehet. Adolf Hitler mondta ezeket a sorokat. Fontos volt számára bizonyára mindaz, amit itt leírt, de szépet mondani lehet. És nem ez alapján dől el, hogy ki a béres és ki a pásztor, ki hogy és mint követi és ragaszkodik az Istenhez. Sokkal inkább valami másba. A kérdés az az, hogy mit teszünk mi, ha jön a farkas, és mit tesz Jézus, ha ránk tör a farkas. És ez a különbség, ez nagyon jól látszik ebben a mai igében. Mert Jézus azt mondja, hogy én abban különbözök a bérestől, hogy én akkor is melletted maradok, ha az nekem fáj, ha az nekem nehézséget okoz. Itt mondja Jézus ezt a történetet, és a tanítványok még nem is igazán értik, hogy Jézus meddig képes elmenni. Hogy hol van Jézusnak az a határ, ameddig elmegy az emberért. A tanítványoknál eljöttek ezek a helyzetek. Nézzük meg akár Péternél, akár a többieknél, amikor azt mondták, hogy ezt tovább nem bírom követni. Hol jön ez a határ? És a sátánnak pont az volt a célja, hogy ezt a határt feszegetse, és ebbe a határba eljusson adáig Jézus, hogy azt mondja, hogy én ezt már nem vállalom az emberért. Jézus rámutat erre, és amit Jézus hangsúlyoz, hogy ami nagyon-nagyon fontos, az nem a szavakba megnyilvánuló szeretet, hanem sokkal inkább a személyes kötődés az, amiben különbözik a béres és különbözik a pásztor. A béres az ideig fontosnak tartja a dolgokat, de utána már rájön, hogy ennyit nem érez az egész. Mert, és Jézus ezt hangsúlyozza, a juhok nem az ő tulajdonai. Mennyire fontos az, amikor úgy tekintünk valakire, és jó értelemben, hogy ő tényleg hozzám tartozik, és megéri minden áldozatot meghozni érte. Azt gondolom, ezt jól lehet érzékelni akár egy szülő-gyermek kapcsolatban is. És Jézus ezt nem csak mondta, hogy ennyire fontosak neki a juhok, hanem néhány hónap múlva, a történet után néhány hónappal a Golgotai kereszten be is bizonyította, hogy mennyire fontosak a bárányok. És nem csak úgy általában a bárányok, ezt hagy húzzam alá, hanem nagyon-nagyon személyesen mi magunk. Én vagyok a jó pásztor, mondja Jézus, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem. Nem tudom, mi jut eszünkbe, hogy mit élünk át akkor, ha arra gondolunk, hogy az Isten személy szerint ismer minket. Nem egy ilyen nagy tömeget lát, mint magát a kereszténységet, még azt se mondhatjuk, ami ez nem egy akkora tömeg, hogy a kispesti evangélikusokat, hanem személyesen minket lát. És Jézus korában az valóban így volt a pásztoroknak az életében, nem csak a pásztoroknál, valahogy bennünk van ez a vágy, hogy valahogy nevet adjunk az állatoknak. Nagyon sokan még a csirkéiket is el szokták nevezni, vagy a röfinek is szokott neve lenni, hát a kutyának, macskának teljesen természetes. Ahogy olvastam, Jézus korában is elnevezték a bárányokat, volt foltos, meg borzas, meg tekergő, meg ravasz, meg mindenféle ilyen neve volt a bárányoknak. Tehát a pásztor tényleg így név szerint ismerte őket. És jó azt átélni, vagy megtapasztalni, hogy Jézus személyesen ismer minket. Azt mondja, én ismerem az enyéimet. És ez azt jelenti, hogy tudja azt, hogy most éppen ebben a percben mi van a szívünkben, miért aggódunk, mi az, aminek örülünk, és tudja azt, hogy mi kik vagyunk, és hogy milyenek vagyunk. És ebből a személyes kapcsolatból fakad mindaz, ami utána jön, hogy éppen ezért képes minket táplálni, gondozni, nevünkön szólítani, és képes hordozni minket. És ha újra megfordítjuk ezt a történetet, akkor feltehetjük a kérdést, hogy ha ő ennyire ismer minket, és ezt mondja, én ismerem az enyéimet, akkor igaz-e a folytatása is, hogy és az enyéim ismernek engem. Ott van-e bennünk ez a fajta öröm és ez a fajta vágy, hogy én tudom, hogy kicsoda az Isten, tudom, hogy mit tett értem, és ennek az öröme ott van valóban az életemben. Erről szól ez a történet így mind a két oldalról. És ha ez megvan, hogy ő ismer engem, és én ismerem őt, akkor két fontos dolgot szeretne megtenni az életünkben. Az egyik az a vezetés, a másik pedig az összegyűjtés. A vezetés az egy személyes dolog, az összegyűjtés az pedig egy közösségi dolog. A pásztor, azt olvassuk, hogy nevén szólítja, és kivezeti őket. Vagy ezt is mondja Jézus, vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra. Tehát Jézusnak az egyik célja az, hogy valóban vezesse a bárányokat. És ugye nagyon sokszor elmondják azt a kortörténeti különbséget, ami a magyarországi és a szentföldi pásztorok között van, ez bizonyára már mindenki hallotta, hogy a magyar pásztorok általában a nyáj után mentek, és hátulról terelték a nyájat, a szentföldön pedig a pásztor ment elől. Az a pásztorbot, amit nagyon sok püspöknek is ajándékoznak, ami ilyen jó nagy, az pont azért volt, hogyha egy ilyen lankás területen, vagy egy domb mögött volt a pásztor, akkor azt még lehessen látni. És a pásztor ment elől, ő nézte meg a területet, és vezette a nyájat. És az Isten ezt szeretné a mi életünkbe is, ilyen személyesen vezetni minket. Személyesen vezetni minket az ő igéjén keresztül, személyesen vezetni minket, és mi a célja? Lelki értelemben, hogy kivezessen minket az elveszettségből, a szétszóródottságból, a hiába valóságból, mondhatjuk így, hogy kivezessen minket a halálból. Ez az Istennek a célja. Megy elől, immár feltámadott úrként, és szeretne kivezetni minket a kárhozatból. És ez a munkája, és ez az, amit mindannyiunk életébe szeretne megtenni. A másik pedig, hogy azokat a bárányait, akiket ő kivezet, azokat szeretné összegyűjteni is. És ez egy számomra mostanában egyre hangsúlyosabbá váló téma, és ebből a szempontból ugye erről az igéről szólt Esperes úr is vasárnap, és nem tudom, hogy honnan vette azt a információt, de biztos, hogy helytálló, hogy egy felmérés alapján a magyarok a leginkább individuális nép. A magyarok azok, akik leginkább képesek bezárkózni és csak a saját életükkel foglalkozni. Most egy ilyen közegbe az összegyűjtés azért különösen hangsúlyos dolog. És én azt gondolom, hogy ez azért hangsúlyos napjainkban, és nem akarok ilyen nagy pesszimista dolgokat mondani, de azért megnézzünk egy közösséget, akár egy falusi közösséget, vagy családi közösséget 50-60-80-100 évvel ezelőtt, sokkal inkább összetartó volt egy-egy ilyen közösség, nem volt véletlen, de nem volt ritka az, amikor több generáció is együtt élt, sokkal többet tudtak beszélgetni az emberek, sokkal többet tudtak most társasozni, vagy bármit csinálni. Ma azt látjuk, hogy tényleg a társadalom egy hullik szét atomjaira, és ez az ördögnek persze a munkája, és ezt szeretné minél inkább erősíteni. És Jézus meg azt mondja, én szeretném összegyűjteni az én népemet, mert abban nagyon komoly erő van. És hadd mondjak el valamit, ami nem biztos, hogy így van, de én így látom, és így fogalmaztam meg magamnak, hogy nagyon sokat gondolkozunk azon, hogy hogyan lehetne ma a gyülekezetekbe hívni embereket és megszólítani őket. És azt látjuk, hogy a 90-es évek elején Magyarországon, ami az Amerikában már egy 20 évvel korábban megvolt, erre egy nagyon komoly eszköz ugye a keresztény könnyű zene volt. És a keresztény könnyű zene volt az, ami beindult, és itt Magyarországon is, különböző gyülekezeteknél nagyon sok fiatalt vonzott. De ezt jól megnézzük, azt látjuk, hogy az utóbbi években ez már egyáltalán nincs így. Vagy sokkal kevésbé van így. Nincs az a nagy áttörés, nincs az a nagy lendület. Akár mondhatom a nagy gyülekezeteket is, esik vissza a létszámuk. Ez egy olyan dolog lett, ami nagyon fontos, de ma nem ezt érzem annak, ami meg tud szólítani igazából fiatalokat. Van persze nagyon sok hatása, de azt az eredményt messze nem éri el a misszió szempontjából, amit akár a 70-es évek Amerikájában, vagy a 90-es évek Magyarországán. Benne éltem, tudom, milyen volt az, mekkora vonzó erő volt fiatalok számára. Ma próbáljuk ezt, de nincs az a hatás, és nem csak nálunk, meg kell kérdezni keresztül könnyű zenészeket, nincs már az a lendülete benne, ami volt. Ettől még egyén életeket megszólíthat és erősíthet. Mi az, ami ma ilyen lehet? És én azt érzem, hogy pont emiatt a szétesés miatt, ami ma ilyen a fiatalok számára, az pont a közösség. Pont azok a fajta elmélyült közösségek, amit máshol nem tud megélni egy fiatal. Ez az, ami vonzó a fiatalok számára. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne lenne jó a könnyű zenétől kezdve sok-sok látványos, még nagy alkalom, de ez az, ami egyfajta erőt tud adni. Hadd mondjak erre egy példát. Többen látták talán azok, akik itt szülők, vagy benne vannak bizonyos csoportokban, fölkerült néhány kép az előző ifjúsági órákra, amikor a gyerekek elkészítették a névjegykártyájukat, le kellett írni, hogy ha valakinek bemutatkoznának, akkor mi lenne az. És azt kértem őket, hogy fordítsák meg, és a hátára írják fel azt, hogyha beviszi őket Isten mondjuk egy 20 fős csoportba a fiatalok közé, Isten hogy mutatná be őket? Mit mondana rólad Isten? Mondta, Levi volt az egyik ilyen nagyon jó, hogy azt mondta, hogy a barátom, meg a gyermekem, de nem mindenki ezt mondta. És egészen megrázó volt, és név nélkül mondom, hogy a kisebbeknél odajött egy fiatal, és azt mondta, Laci bácsi, én ezt nem akartam megmutatni másnak, nem akartam elmondani, de szeretném neked megmutatni, hogy engem milyennek lát Isten. És az volt a papírra írva, hogy egy kiközösített fiút, akinek a kiközösítés nagyon fáj. Ilyennek lát az Isten. Vagy ezt gondolja rólam, vagy ilyennek látja az életem. És annyit kérdeztem tőle, hogy és ezt itt is érzed? És azt mondta, hogy nem, és ezért szeretek ide nagyon járni. Nem azt mondom, hogy ez az egyetlen lehetőség, de akkor, amikor a fiatalok látszólag ezernyi kapcsolatot építenek virtuálisan, és nagyon-nagyon megszűnik a személyes beszélgetés, és nagyon felerősödik a mindenféle bántás, akár egy-egy ruha miatt. Most ilyen történetet hallottam, hogy egy tornaórán egy lányt gúnyoltak ki azért, mert ugyanaz a top volt rajta, mint előző nap, meg ezer ilyen dolgot lehet mondani, akkor a fiatalok igenis vágynak egy olyan környezetbe, ahol elfogadják őket, ahol azt érzik, hogy a jó pásztor összegyűjtötte ezt a csapatot. És a jó pásztor van ott középen. És ezt hozzá lehet venni tényleg a jókedvtől kedve a zenén át, nagyon-nagyon sok minden, de ebben a korban én azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon nagy erő a fiatalok számára, hogy ez lehet egy ilyen erő, amikor tényleg azt érezzük, hogy minden szétesik. Nem véletlen az, hogy először elkezdték hozni a pszichológiába azt a kifejezést, hogy a kapuzárási pánik, most már van kapunyitási pánik is. 18 éves fiatalok félnek kilépni az életből. Miért van, hogy 30 éves férfiak otthon élnek, még amikor megtehetnék talán, hogy ne tegyék akkor is? Mert félnek kilépni az életből, mert szétesett minden. És vágynak arra, hogy legyen egy ilyen közösség. Persze biztos, hogy nagyon sok minden van, és ez most egy ilyen egyéni meglátásom, vagy ami én is sokat gondolkozok, amikor megpróbálom megérteni, hogy miért van az, hogy a 80-as években a Deák téren, itt a 40-en voltunk egy ifin, és mi az, ami ma hiányzik, és tudom, hogy akkor mekkorát lendítettek ezek a megjelent új énekeskönyvek, még ilyen kis fehér, nem tudom, ilyen egyszerű kis valamik voltak, de ez az, amiről Jézus beszél, és ez minden közösség életében nagyon fontos, ez az összegyűjtöm őket, és lesznek egy nyáj és egy pásztor. És most direkt beszélhetnék arról, hogy ennek most milyen üzenete van az ökumené területén, de erről már sokat volt, szóval nem is szeretnék erről beszélni, sokkal inkább arról, hogy Isten szeretne egyrészt személy szerint vezetni minket az ő igéjével, és megszólítani, akár nagyobb döntések meghozatalakor is, mint a héten volt akár az én életemben, akár pedig ezeket az embereket szeretné így összeszedni és összevonni, és azt mondani, hogy én ezt szeretném, hogy egy ilyen nyáj tudjatok lenni, és itt tudjátok élni az életeteket. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, ha megnézzük a énekeskönyvet, szinte egyáltalán nincs ének a Jó Pásztor vasárnapjára, talán egy még Trajtler Gábor bácsitól, de sokszor ez az éneküt inkább eszünkbe, hogy eltévedtem, mint juh, eltévedtem, mint juh a bűnösök útjára. Mert tudunk, Istenünk, mi nélküled valóban eltévedünk. Valóban nem tudunk téged se egyénileg, se közösségileg követni. Köszönjük, hogy számodra fontosak ezek a kis bárányok. Tudod a nevünket, ismered a mi életünket, sorsunkat, nehézségeinket és örömeinket. És odaállsz elénk, és mész elől, és vezetsz minket. És köszönjük, hogy ezekből a bárányokból lehet egy nyáj a te vezetéseddel. Így szeretnénk oda tenni a te vezetésed alá ezt az egész gyülekezetet. Téged kérünk, hogy te menj elől. A te szelítségeddel, a te szereteteddel, a te minket megóvó kegyelmeddel, és attól, hogy mi hűségesen tudjunk követni téged. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen.